Ez az M2 híradója, benne külés, belföldi hírek, sport és időjárás jelentés.
Jó estét kívánok!
Már is kezdünk. Az SZDSZ új elnöke bocsánatot kért a választóktól, a frakcióvezetőt lemondásra szólította fel, hiába. Leomlott a metróhálózathoz épülő híd Új-Delhiben, 8 hónapon belül ez már a második súlyos baleset. Gyülekezési tilalom van az ujgur fővárosban egy héttel a zavargások után. Felrobbant egy olajtartály állítólag véletlenül.
Szávay Ágnes megszerezte harmadik tornagyőzelmét Budapesten. A magyar teniszező holnaptól várhatóan a 27. lesz.
Jó estét kívánok! Vállalhatatlan politikusnak tartja, ezért lemondásra kérte Kóka János frakcióvezetőt a párt ma megválasztott elnöke, Retkes Attila. Kóka János viszont azt mondta, marad. A frakcióvezetőt csak a képviselőcsoport távolíthatja el, ahol Kóka Jánosnak többsége van. Demszky Gábor pedig megerősítette, hogy nem indul újra a főpolgármesteri posztért. Szerinte a párt minden eddigi vezető politikusának félre kell állnia. Az elnökségért induló, de alul maradt Weinek Leonard kilép az SZDSZ-ből.
A 703 küldöttnek valamivel több mint 60%-a jött el a tisztújításra. Kóka János és Fodor Gábor láthatóan kerülték egymást, de a leköszönő elnök beszédében név nélkül utalt a frakcióvezetőre. Azt mondta, azért is mond le képviselői mandátumáról, hogy az új elnöknek nagyobb esélyt adjon érdekei érvényesítésére.
Még egyszer nem fordulhat elő, hogy a frakció nem támogatja az elnök politikáját, ahogy az ősszel a stratégia megbuktatásánál történt.
Az elnöki posztért hárman indultak. Retkes Attila zenetörténész közgazdász, Badacsonyi Szabolcs kórházigazgató és Weinek Leonard zuglói polgármester. A 406 érvényes szavazatból 228-at Retkes Attila kapott. Elnökként pedig első dolga volt, hogy Kóka János lemondását kérje.
Kérjük meg Kóka Jánost, mielőtt mondjon le frakcióvezetői tisztségéről.
Retkes Attila ezt egy szimpátia szavazással is megerősítette. Az új elnök első sajtótájékoztatóján megindokolt a döntését.
Kóka János olyan vállalhatatlan politikus, akit nem szeretném, ha a Szabad Demokraták Szövetsége parlamenti frakcióvezetőjeként az SZDSZ-el azonosítanának.
Az SZDSZ elnöke egyúttal bocsánatot kért a választóktól a párt korrupciós ügyei, az elhanyagolt nemzetpolitika, a magára hagyott vidék és a néha agresszív, fölényes pártvezetés miatt. Amíg az elnök a sajtótájékoztatóját tartotta, a lemondásra felszólított frakcióvezető sietve távozott a helyszínről. Kóka János később a távirati irodának azt mondta, nem mond le, mert szerinte az SZDSZ a megszűnés határára jutott, és a frakció az egyetlen működőképes testülete, a válságkezelésnek pedig folytatódnia kell.
Teljes megújulás csak akkor képzelhető el, hogyha félre állunk.
Demszky Gábor azt mondta, ő nem indul jövőre a főpolgármesteri posztért, és szerinte minden a párt politikáját eddig meghatározó politikusnak félre kellene állnia. Teljesen új tagokkal alakul meg az SZDSZ ügyvívőtestülete, a 12 tagból egy sem parlamenti képviselő. A párt elnökségének számító testületben Retkes Attila két kihívója is helyet kapott, Weinek Leonard azonban nem sokkal később jelezte, nem lát esélyt az SZDSZ megújítására, ezért kilép a pártból.
A pénzügyminisztérium honlapján nyomon követhető, hogy mennyi pénz van a kormány által létrehozott krízis alapban. Erről az MSZP frakció igazgatója beszélt, miután tegnap Orbán Viktor azt mondta, a szolidaritási alap sem más, mint egy MSZP-s választási pártkassa. Tóbiás József a szolidaritás programjával szembeni pártpolitikai beavatkozásnak nevezte a Fidesz elnökének nyilatkozatát. Cserpalkovics András, a Fidesz helyettes szóvivője azt mondta, az MSZP azzal, hogy a Fidesz választmányi gyűlésén elhangzottakból csak a krízis alapról mondottakra reagált, beismerte, hogy ma Magyarországon az emberek a pártok közül csak a Fideszre tekintenek úgy, mint amelyik meg tudja állítani az ország süllyedését. Letette a hivatali esküt Litvánia első női államfője. Dalia Grybauskaitét május közepén választották meg elnökké, egyetlen fordulóban győzött, a választók 68%-a szavazott rá. Az 53 éves feketeöves karatés eddig az Európai Bizottság pénzügyi tervezésért és költségvetésért felelős biztosa volt. Államfőként legfőbb feladata a litván kormány külügyi, védelmi és igazságügyi politikájának felügyelete lesz, de jelentős befolyása lesz majd az ország gazdaságpolitikájára is. Az amerikai elnök szerint az afganisztáni hadműveleteknek Európa számára is ugyanakkora a tétjük, ha nem nagyobb, mint az Egyesült Államok számára. Barack Obama a Sky News brit hírtelevízióban azt mondta, hogy az afganisztáni háború nem Amerika háborúja. Az elnök szerint legalább olyan nagy, sőt talán nagyobb is a kockázata egy terrortámadásnak Londonban, mint az Egyesült Államokban. Az afganisztáni hadjárat csaknem 8 éve tart, de még nem érte olyan súlyos veszteség a brit hadsereget, mint a hétvégén. 24 óra alatt 8 brit katona halt meg. Néhány órával ezelőtt egyébként 4 amerikai katona is meghalt egy pokolgépes merényletben. Összeomlott egy épülő híd egyik szelvénye az indiai fővárosban, Új Delhiben. Legalább 5 ember meghalt és 20-an megsérültek. A mentő alakulatok további holttestek után kutatnak a romok között. 8 hónap alatt ez már a második baleset az indiai metróépítkezésen.
A munkások éppen betonelemeket raktak a félig kész híd egyik pillérére, ám az nem tudta megtartani a súlyt és összeomlott. A lezuhanó hatalmas beton és vasdarabok több embert is maguk alá temettek. A rendőrök kordont vontak a leomlott híd köré, hogy távol tartsák a bámészkodókat. A mérnökök egyelőre nem tudják biztosan, mi okozta a balesetet, de egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az oszlop nem bírta a terhelést. Amikor ezt a pillért emelték, a munkások szóltak a metróépítőknek, hogy van benne egy repedés. Átvilágították, aztán megfúrták és megerősítették egy tartóelemmel, mondja az egyik munkás. A leomlott hidat az Új Delhi metróhálózat részeként kezdték építeni. A gigantikus beruházáson 8 hónapja már volt egy a mostanihoz hasonlító szerencsétlenség. Tavaly októberben is éppen betontáblákat akartak beemelni a helyükre, amikor felborult az emelődarú és ledöntötte a hídszerkezetet. Akkor 2 munkás halt meg.
Kínában 10 turista meghalt, 9 pedig eltűnt, amikor kirándulás közben egy hirtelen jött áradás elsodorta őket egy kanyonban. A csoport többi 16 tagját sértetlenül kimentették. Az áldozatok nemzetiségét nem közölték. A hatóságok annyit mondtak, hogy a turista csoportot egy helyi lakos vezette, és nem kértek engedélyt az illetékes kínai hivataltól a kirándulásra. Fél évi fogság után kiszabadult a Vöröskereszt egyik olasz munkatársa a Fülöp-szigeteken. A 63 éves férfit az Abu Sajaf iszlamista lázadó csoport rabolta el január közepén 2 munkatársával együtt. Őket már korábban elengedték. Az olasz túszért állítólag nem fizettek váltságdíjat, hanem átadták érte a túszejtők egyik vezérének 2 feleségét és gyerekeit, akiket a héten fogtak el. Buldózerekkel számolt fel a görög rendőrség egy sátortábort Patrasban, ahol több száz legális és illegális bevándorló élt. A rajtaütésben több mint 100 rendőr vett részt. Akciójuk után tűz ütött ki, a rozoga bódék és sátrak többsége megsemmisült, de senki nem sérült meg. Patras városának lakói régóta szorgalmazták a tábor felszámolását a helyi önkormányzatnál, mert az ott lakó afganisztáni és szomáliai bevándorlók között gyakran voltak összetűzések, amelyek olykor a tábor falain kívülre is átterjedtek. Utcai harcok zajlanak Szomália fővárosában. A kormánykatonák az Afrikai Unió csapatainak segítségével próbálják visszaverni az iszlamista felkelőket. Több mint 40-et megöltek közülük.
Szüntelenül ropognak a fegyverek a szomáliai fővárosban, Mogadisuban. Az iszlám szélsőségesek gépkarabélyokkal támadják a kormány katonáit. A város alpolgármestere szerint már az elnöki palota környékét is ők ellenőrzik. A szomáliai hadsereg és az Afrikai Unió egységei tankokkal vonultak be a főváros utcáira, hogy visszaszorítsák az Al-Shabaab milícia embereit. A kormánykatonák egyik parancsnoka azt magyarázza, hogy több területet sikerült visszafoglalniuk a lázadóktól. Az Afrikai Unió több mint 4000 békefenntartója állomásozik Szomáliában. Általában nem avatkoznak be közvetlenül a harcokba, de most nem volt más választásuk, mert az ő életük is veszélybe került. A kormány állítása szerint több mint 40 felkelőt öltek meg, és sokat megsebesítettek. Az a feladatunk, hogy megvédjük népünket és országunkat a külső ellenségtől. Addig folytatjuk a harcot, amíg le nem győzzük őket, mondja a szomáliai fegyveres erők szóvivője. Szomáliában 18 ezeren haltak meg a polgárháborúban azóta, hogy 3 éve Etiópia segítségével kiűzték a fővárosból az iszlamistákat.
Jóval több áldozata van a múlt heti etnikai zavargásoknak Kína északnyugati tartományában, mint azt korábban közölték. Hivatalos adatok szerint az ujgurok és a kínaiak összecsapásaiban 184-en haltak meg, a sérültek száma pedig eléri az 1700-at.
Csak katonákat látni Urumqi főterén. A hatóságok a hét végén betiltották a gyülekezést az ujgur autonóm terület székhelyén. A tilalom elsősorban a kínaiaknak szól, akik a szokásoknak megfelelően a gyászt 7. napján akartak megemlékezni halottaikról. Éppen egy hete robbantak ki etnikai zavargások Urumqiban. A több mint 180 halott 3/4 a hivatalos statisztika szerint kínai. De az ujgurok meg vannak róla győződve, hogy közülük jóval többen haltak meg, mint amennyit a hatóságok közöltek. Az élet lassan kezd visszatérni a régi kerékvágásba, de a bizonytalanság megmaradt. Rossz a helyzet, mert az emberek nem érzik magukat biztonságban, mondja ez az ujgur gyümölcsáros. Ez a kínai férfi azonban úgy érzi, hogy jelenleg nincs gond a két népcsoport között. Nem is lehet, hiszen mindenütt kínai katonák és rendőrök járőröznek. A múlt heti zavargások miatt védelem alá helyezték a térség fontosabb létesítményeit is. A város szélén reggel mégis felrobbant, majd meggyulladt ez a 10 000 köbméteres olajtartály. A lángokat azonban sikerült gyorsan eloltani. Az vegyipari cég egyik vezetője azt mondta, hogy nem történt terrorcselekmény. Az olaj az egyik ok, amiért Kína vaskézzel irányítja nyugati tartományát. Xinjiangban hatalmas olajmezők vannak, ráadásul ez az ázsiai ország legnagyobb gázkitermelő régiója is.
Törökország mégsem tart igényt a Nabucco gázvezetéken szállított gáz 15%-ára. Ankara ugyanakkor biztosítékot kapott az Európai Bizottságtól, hogy részesül a tranzitdíjakból. Az Oroszországot és Ukrajnát is elkerülő Nabucco gázvezetékről holnap írják alá a megállapodást. Kiépítésében a MOL is részt vesz. A tervek szerint a Közel-Keletet és Közép-Ázsiát az Európai Unióval összekötő gázvezeték 3300 kilométer hosszú lesz, és csaknem 8 milliárd euróba kerül. Csökkenhet az üzemanyagok ára a hazai kutaknál, miután az elmúlt héten estek az olajárak a nemzetközi piacokon. Elemzők szerint a benzin és a gázolaj ára is 4-5 forinttal csökkenhet szerdán. A MOL legutóbb ezen a héten mérsékelte az árakat 7 forinttal literenként. Jelenleg a 95-ös benzin átlagára 296 forint, a gázolajé pedig 278 forint. Az egyes kutak között akár 25 forint különbség is lehet. Drágulnak holnaptól a vonat és a távolsági buszjegyek. Átlagosan 5%-kal, ami megegyezik az áfa emelés mértékével. A közlekedési tárcánál azt mondták, hogy ha nem emelnek árakat, akkor az jelentős bevételkiesést okozott volna a közlekedési cégeknek. Az elővételben megváltott konkrét időpontra szóló jegyeket nem érinti a drágulás. Ha viszont nincs időpont, a régi és az új ár közötti különbözetet ki kell fizetni. Változik holnaptól az autók műszaki vizsgáztatása. A Nemzeti Közlekedési Hatóság azért fejleszti a rendszert, mert szerintük így gyorsabb lesz a vizsga, és kevésbé lehet majd csalni. Az Európai Autószervizek Egyesülete viszont úgy látja, hogy indokolatlan az újabb szoftvercsere.
Ide is, hogy visszavettem az ablakot.
A vizsgaállomások vezetői éppen a matricákat egyeztetik a közlekedési hatóságnál. Hétfőtől már minden autót az új szoftveres rendszerrel kell levizsgáztatniuk.
Két szoftveres rendszerről egy szoftveres rendszer, egy felületen kell dolgozni. Talán ennyi a legnagyobb különbség. A többit majd meglátjuk.
Naponta átlagosan 2000 autónak kell új műszakit adniuk. Ezeken a vizsgasorokon átlagosan naponta 200 autót vizsgáztatnak le, most viszont teljesen leálltak, hogy a számítógépeket át tudják állítani az új vizsgarendszerre. A Nemzeti Közlekedési Hatóság elnök helyettese szerint így gyorsabb lesz a vizsgáztatás, és kevésbé lehet majd csalni.
Alapvetően csökken az adminisztrációs teher, magyarul mondva rövidebb ideig kell majd sorba állniuk, másik oldalról viszont tovább szigorítja a visszaéléseknek a lehetőségét.
Az Európai Autószervizek Egyesületénél azonban azt mondják, semmi nem indokolja, hogy 2 év után ismét szoftver cseréljen a hatóság.
A megalapozatlan, kellő módon előre nem készített szoftver cserének látjuk az eredményét. amely azonban az autósokat nem érinti, hiszen a műszaki vizsga műszaki tartalmában jelentős változást nem következik be.
Az egyesület elnöke szerint az egyablakos rendszert kellene minél hamarabb bevezetni, azért, hogy gyorsabb legyen az ügyintézés a vizsgaállomásokon.
Egyre több patika nem veszi vissza a lejárt szavatosságú folyékony gyógyszereket, nincs ugyanis megfelelő tárolóhelyük. Pedig rendelet írja elő, hogy vissza kell venniük a lejárt szavatosságú medicinákat, de senki nem ellenőrzi, hogy betartják-e.
Ilyen tárolódobozokban gyűjtjük a lakosság által visszahozott gyógyszereket.
Ebben a Rákoskeresztúri patikában van, hogy egy hét alatt megtelik a gyűjtődoboz.
Az otthon felgyülemlett lejárt szavatosságú vagy már használaton kívüli gyógyszereket a patikába visszahozhatják ingyen és bérmentve.
Visszavenni pedig kötelező. A híradó által felhívott patikák közül azonban minden harmadikban elutasítóak voltak. Beszélni sem akartak arról, hogy miért. Főként a folyékony gyógyszereket nem veszik át.
Miután egy közös konténerbe dobják bele gyakorlatilag ezeket a lejárt gyógyszereket, előfordulhat, hogy egy üveg összetörik benne. Lehet, hogy ennek valamilyen szaga van.
Ezért elutasítóak a patikusok. Az aerozolos készítményeket pedig nem is vehetik vissza, mert azok tűz és robbanás veszélyesek.
Antibiotikum és hormon készítmények.
A környezetvédő azt mondja, különösen ezeket a készítményeket tilos a szemétbe dobni.
Nagyon könnyen belekerülhet a talajba, a talajvízbe, és ezáltal visszajuthat az ivóvízbe, amely ezáltal károsíthatja az emberek egészségét.
Évente mintegy 2000 tonna gyógyszer kerül a szemétbe, és csak 150-170 tonnányit gyűjtenek be a patikák.
2000 bográcsban rotyogott a halászlé tegnap este a Bajai Halfőző Fesztiválon. Összesen mintegy 10 tonna halat, főleg pontyot használtak fel a szakácsok. Az idén 150 ezeren látogattak ki a 4 napos rendezvényre. A Halfőző Fesztivál jelenti a legnagyobb idegenforgalmi bevételt Bajának.
Kemény fizikai munka.
Most még csak a hagyma van benne, a fej, farok és a hasalja. Erőfőzzük egy kicsit.
És minőségi alapanyagok. Ez kell a bajai halléhez. Szombaton este egyszerre kapott lángra 2000 mágja. Baján nem passzírozva készítik a halászlét. Nagy lángon főzik. A halfőző fesztivált 1996-ban rendezték meg először a Dunaparti településen. Akkor 300 bográcsban főztek.
Az idei halfőző fesztiválon 2000 bográcsban rotyog a halászlé. Összesen 10 tonna halból, 4 tonna hagymából és 1 tonna piros paprikából készül.
A szervezők azt mondják, ez nem igazi verseny, hanem baráti találkozó.
Aki elmegy a rendezvényről és a következő évre jönni szeretne, az már rögtön lefoglalja a következő évre a szállását. Ilyenkor Baján, illetve 50 kilométeres vonzás körzetben semmilyen szállás nem található.
A 4 napos rendezvényen az idén több mint 150 ezer ember fordult meg.
A világ legnagyobb csiga ételét készítették el Portugáliában. Ezzel Guinness rekordot állítottak fel a csiga főzés kategóriában. A Lisszabon közelében fekvő Lure városában több mint egy tonna csigát főztek meg, 40 kg fokhagymát és 30 kg vöröshagymát használtak fel hozzá. A hatalmas adagból 5000 ember tudtak megkínálni a portugáliai szakácsok. 5 embert öklelt fel Bika Pamplónában a mai bikafuttatáson. Kettejük állapota súlyos, egyiküket kétszer is megdöfte a bika. A spanyolországi fesztivál keddig tart. A vakmerőbbek addig még kétszer futhatnak a viadalra tenyésztett bikákkal a szűk utcákon az arénáig, ahol aztán este bika viadalon végeznek az állatokkal. 150 éves a Big Ben, a London egyik jelképének számító nagyharang, a brit parlament alsóházának óratornyában gondol meg, minden kerek órában. A harang mellé monumentális óra került, amelynek percmutatója több mint 4 méter hosszú. Hetente 3-szor húzzák fel kézzel, az eljárás több mint egy óra hosszat tart. És most sporthírek következnek Török Olivértől.
Köszönöm szépen. Szávai győzött a budapesti tenisztornán, zsúfolásig megtelt a Római Teniszakadémia, ahol Szávai Ágnes az első helyen kiemelt svájci Patti Schniderrel játszott a döntőben.
Rosszul indult, de mosolygósra sikerült a JDF Suez Grand Prix döntője. Szávai Ágnes az első szettet úgy veszítette el 6-2-re, hogy egyetlen adogatójátékát sem hozta. Aztán rögtön a második játszma elején megtette ezt, és onnantól kezdve jó irányban mutattak a dolgok. megtalálta a helyes utat, 6-4-re, majd 6-2-re nyerte a második és a harmadik játszmát, ezzel pedig élete harmadik nagy torna győzelmét aratta.
A második szett elejétől elkezdtem egy kicsit agresszívabb lenni és kevesebbet hibázni, és onnantól kezdve szabadultam fel és játszottam jobban.
Ezt mondta az edződ, ha szólíthatjuk az edződnek?
Úgy hiszem, hogy ez egy nagyon jó bemutatkozó hét volt mindkettőnknek, vagy két hét, mert igaziból vele is készültem fel erre a tornára, de még továbbra sem jelenteném ki, hogy ő az edzőm, de valószínű, hogy igen, marad.
A férfi Davis kupa csapat célja az volt, hogy elkerülje a kiesést az euróafrikai zóna második csoportjából. Baranyi Szabolcs együttese Bulgáriától kikapott, most Gödöllőn Moldova volt az ellenfél.
A pirosban játszó Balázs Attila Anatoli Gorban elleni találkozója döntött végül a bentmaradásról. A végső diadalhoz ugyanis 3 győzelem kell, és ezelőtt a meccs előtt 2-1 volt az állás ide. Balázs nagyon simán győzött, így a magyarok összesítésben 3-1-re vezettek, és ezzel nyertek. Az utolsó, már tét nélküli összecsapást Lukács Dénes ugyan elveszítette Radu Albot ellen, de a vége így is 3-2 ide, bent maradtunk.
Itthon marad a háromszoros olimpiai bajnok kapus, Kemény Dénes kijelölte a világbajnokságra utazó csapatát, miután a férfi vízilabda válogatott lejátszotta utolsó mérkőzését az Unicum kupán Németország ellen.
0-1 után 3-1, majd a második negyed közepén Police büntetőjét követően 3-4 volt az állás. A hullámzás szerencsére innentől csak a vízre volt jellemző, a fehérsapkás magyar válogatotta nem. Kis Gergely, Varga Dénes és Varga Dániel, vagy éppen Hárai és Hosnyánszki is eredményesen játszott, így 14-8-as magyar győzelemmel zárult a meccs. Ami a világbajnokság szempontjából az Unicum kupa zárásánál fontosabb, a második negyed vége előtt Szécsi sérülés miatt cserét kért, és amikor Kemény Dénes a találkozót követően kihirdette VB keretét, a két kapusként Gergely Istvánt és Nagy Viktort nevezte meg. A háromszoros olimpiai bajnok Szécsi tehát 10 év után nem utazik egy világversenyre. A kapusok mellett utazók még Biros, Gornagy, Hárai, Kosnyánszki, Kis Gábor és Kis Gergely, Madaras, Szívós, Varga Dénes és Varga Dániel, valamint Varga Kettő Zsolt.
Az eredeti tervvel szemben nem szombaton, hanem ma rendezték meg Balatonfüred és Tihany között a 3,5 kilométeres öbölátúszást.
Csak úgy, mint az elmúlt években, idén is a balatoni öbölátúszás részeként rendezték meg a Veselényi emlékversenyt, azaz a hosszú távúszó országos bajnokságot. Nem kis meglepetésre a férfiak között Verrasztó Dávid teljesítette elsőként a 3,5 kilométeres távot.
Meg szeretném próbálni ezt az 5-2-t is, majd a Balaton átúszást. Szerintem az még nehezebb lesz, ha nem mondanám, hogy nem kottyant meg.
A nők hasonló megmérettetésén Risztov Éva győzött Kovács Rita előtt.
Már 15 hete ezt csinálom, tehát ilyen 10-11 kilométeres edzéseim vannak, tehát igazából már 14 hete ezt csinálom.
Lékó Péter az utolsó fordulóban döntetlent ért el a dortmundi sakk szupertornán, ezzel holtversenyben a második helyen végzett, a győzelmet Vladimir Kramnik szerezte meg. A német nagydíjon egy olyan pilóta diadalmaskodott, aki korábban még sohasem nyert Forma 1-es futamot.
A polpozícióból induló Mark Webber fölényét kiválóan jellemzi a tény, hogy úgy tudta magabiztosan megnyerni a német nagydíjat, hogy a rajt utáni lökéséért még egy áthajtásos büntetést is el kellett szenvednie. Nála nagyobbat csak Hamilton hibázott, aki hiába rajtolt remekül, az első kanyarban kicsúszott, majd egy defekt miatt behozhatatlan hátrányba került. A dobogóra még Vettel és idén először Felipe Massa állhatott fel. Barrichello sokáig vezetett, de a Red Bullokkal nem tudta felvenni a versenyt, és egy alkalommal a benzintöltő hibája is hátráltatta, így Button mögött csak 6. lett. Webber 132 futam után nyert először, és akár még a VB címért is kardra szállhat.
Ismét hazai kerékpáros győzött a Tour de France-on, a 9. szakasz után az élmezőny állása nem változott összetetben, holnap szünnap lesz.
Túl van egy újabb hegyi szakaszon a karaván, de jellemző az idei túra, hogy egy sprinter, Oscar Freire 3.-ként tudott zárni rajta. Az utolsó csúcstól ismét nagyon messze volt a befutó, ahová végül félperces előnnyel a mezőny előtt érkezett meg a nap két legkitartóbb szökevénye, Franco Pellizzotti és Pierrick Fedrigo. Kettejük párbajában végül a francia Fedrigo győzött, aki 2006 után nyert ismét a túron. A verseny élén nincs változás, Nocentini őrzi 6 másodperces előnyét Contadorral szemben, a hegyi összetetben viszont immár az Euskaltel versenyzője, Egoy Martínez áll az élen.
Este 11 óra előtt néhány perccel is várom Önöket, sporttal az M1-en, Anna.
Köszönöm szépen. Időjárás jelentéssel folytatjuk. Tóth Tamás következik.
Jó.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Ma kora délután Észak-Afrikában 38-45 fokot mutattak a hőmérők. Ennyire meleg nálunk nem lesz a következő napokban, azonban a maihoz képest mintegy 8-10 fokkal melegebb idő várható a jövő hét közepén. Ma még a Kárpát-medence keleti részein sok volt a felhő, és ott mutatóban záporok is kialakultak. Azonban ez a felhőrendszer lassan tovább mozog keleti irányba, és időjárásunkra egyre kevésbé lesz hatással. Annál inkább viszont az az anticiklon, amely most épül ki Dél- és Közép-Európa fölött, amelyben a felhőoszlató, szárító hatású légmozgások dominálnak majd a következő napokban, és Észak-Afrika felől pedig megindult az igen meleg levegő ebben az anticiklonban. Holnap azonban még Közép-Európa legnagyobb részén 30 fok alatt marad általában a csúcshőmérséklet, azonban a meleg levegő előretörését jól láthatjuk hőmérséklet változási térképünkön is. A mediterrán térség déli és középső részein holnap a legmagasabb hőmérséklet már eléri a 31-35 fokot, sőt hasonlóan meleg idő várható egyébként Ukrajna keleti részén is, azonban ott a következő napokban lehűlés valószínű. Nálunk az éjszakai órákban az erőteljes melegedésből még nem sokat fogunk érezni, és hosszú ideig valószínűleg ez lesz a legcsípősebb hajnalunk, hiszen általában kevés lesz a felhő, a légmozgás mindenütt mérséklődik, és általában 8-14 fokig csökken a hőmérséklet, a hidegebb egyébként a völgyekben valószínű. Eleinte a Kárpát-medence keleti részein még sok lesz a felhő, ott egy-egy zápor még kialakulhat főként az éjszaka első felében. De holnap napközben már arrafelé is sok lesz a napsütés, és a sok napsütés hatására gyorsan emelkedik a hőmérséklet. A déli órákban azonban holnap is nagyon erős lesz az UVB-sugárzás országhatárinkon belül, emiatt aki teheti, kerülje a tűzőnapot. Magyarországon csapadékra, tehát holnap egyáltalán nem számítunk, sok lesz a napsütés, és mérsékelt lesz a légmozgás, 27 és 31 fok közé melegszik fel a levegő általában. A hét elején azonban tovább fokozódik a hőség, a kánikula, tehát az igazi nyaralóidő várható, tehát aki teheti, mozduljon ki, menjen strandolni, menjen vízpartra, hiszen szerdán a legmagasabb hőmérséklet az ország több pontján eléri, vagy meg is haladhatja a 35 fokot. Csütörtökön északnyugati irányból egy gyenge hidegfront érint bennünket, ekkor kialakulhatnak hűsítő záporok, zivatarok főként a nyugati és az északi területeinken. Az éjszakák is egyre kevésbé fognak felfrissülést hozni. Kedves nézők, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az SZDSZ új elnöke bocsánatot kért a választóktól, a frakcióvezetőt pedig lemondásra szólította, hiába. Leomrott a metróhálózathoz épülő híd Új-Delhiben, 8 hónapon belül ez már másodszor fordul elő. Gyülekezési tilalom van az ujgur fővárosban, egy héttel a zavargások után felrobbant egy olajtartály állítólag véletlenül. Itt az M2-n hamarosan kezdődik a Soha nem mond, hogy soha című francia kosztümös vígjáték. Híradót legközelebb az M1-en láthatnak, 10 perccel 23 óra előtt várom önöket akkor is.
Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Gyilkosságot szeretnék bejelenteni.
A holttest eltűnt.
Arra szírót, hogy én öltem meg!
De hogy ne legyen már ilyen lehet.
Lányok, lányok! Éppen most mondtak fel annak a mihozna férjének. Ha én mindenkit megölnék, aki Fredet kirúgja, akkor nekem géppisztoly kellene, nem egy ilyen vacak papírvágó.
Vagy ön, Mrs. Marshall.
A férjem készpénznek vette a plecskákat rólam és Mr. Westerbyről.
Az életem sincs biztonságban. Azt hiszem, hogy túl sokat. Tudok,
Ricky. Gobbi Hilda főszereplésével. Miért beszél annyit Mrs. Piper? A tévéjáték első része hétfőn délután az M2-n.
Ha rájött arra, hogy ki a gyilkos, Legyen szíves, majd mondja meg nekem.
Tudjátok, különös helyről jönök. A 60-as évekből. Az az időszak olyankor volt. Az új gondolatokat, az eredeti észjárást nem egyszerűen csak elfogadták, hanem egyenesen elvárták. Igazából nem is magáról a folkzenéről szólt a dolog, bár sokan így hiszik, hanem a követőkről, a mozgalomról, a szólás szabadságáról. Az egész nagyon-nagyon izgalmas volt, olyan, mint egy gimis iskolai foci meccs.
Buffy szemmel, élet a médiában. Pénteken 16 óra 25 perckor. Az M2-n.
Veszprémi ünnepi játékok. West Side Story Miklósa Erikával. Gypsy Kings. Jan Garbarek. Candy Dalfer és Maceo Parker. Salif Keita. Veszprém Fest. Július 22-26.
Voltak, akik megkérdezték látó személyek, amiknek nem kellett volna végül is ezt megkérdezni, hogy minek két foknak gyerek. Hát annak, aminek két látónak szerintem.
Nagyon szeretek varni, a múltkor viszont annyira megfájdultak az üzleteim, hogy úgy éreztem, mintha ezer tű szúródna belém. Ekkor a barátnőm az Alévet ajánlotta.
Az Alév hatékonyan csillapítja az izületi fájdalmakat és a hátfájást akár 12 órán át.
Így újra azt tehetem, amihez kedvem van.
Nagyi, Nagyi! Hercegnőt varázsoltál belőlem!
Alév. Fájdalom nélkül akár 12 órán át. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerét.
Isten szándékát nem választhatjuk meg. Egy tanévet már elveszettem, most megyek.
Hogy képzeled ezt? A te bajoddal.
Mert fél éve egyáltalán nem volt semmi.
Jó reggelt.
Ígérd meg, hogy jó maradsz hozzám. Miért nem szóltál? Epilepszia? Nem tudom, hogy mi a még. Nagyon fél.
Együtt imádkozhatnánk.
Hát meg sem tudom fogni a keresztet.
Miről beszélsz? Az ördögről.
Requiem egy lányért. Ma 23 óra 30 perckor az M2-n.
Lehet, hogy Isten cserben hagyott.
Az a sok bogyó, amit kaptál, összezavarta az elmédet.
Nem tűrhettem tovább. Én Tonyt csak kétszer ütöttem meg.
Mindenkinek azt kell hinnie, hogy megölte a férjét.
Azt hiszem, én vagyok a tökéletes barát.
Gyógyszer nélkül elveszíti a fejét.
Elegem van Jasonből, amiért úgy kezel, mint valami bűnözőt.
Hiszen az vagy!
Unom az áldozat szerepét, Clay.
A bűnvak. Hétfőn 21 órakor az M2-n.
Ez itt az én csajom. Itt maradt te nálad 2-3 napig, amíg elintézek egy-két dolgot.
Sarajevo hamarosan az esztrád, illetve a szórakoztató zene egyik legrangosabb bázisává válik az egész országban.
Mi a neved?
Dolly Bell.
Az nem lehet, mert a Dolly Bell szőke.
Az egyén kreativitását igenis ösztönözni kell. A mi szocialista társadalmi rendünkben.
Valami nincs rendben a ritmussal.
Dugd előre a nyelved.
Emlékszel Dolly Bellre? Emir Kusturica filmje.
És közben a kezedben mindenütt simogass.
Kedden 22 óra 35 perckor az M2-n.